Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Kedves hallgatóink, köszöntöm Önöket a Kaleidoszkóp mai adásában. Az írás tudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja szeptember 8-a. Az UNESCO 1965. szeptember 8-án Teheránban tartott világkongresszusa rendelkezett arról, hogy ezt a napot az analfabetizmus elleni küzdelem napjává nyilvánítja. Ebből az alkalomból nagy szeretettel köszöntök itt a stúdióban egy beszélgető partnert, aki tanítónő, csak megengedem neki, hogy inkább ő mutatkozzon be és mondja el, hogy kicsoda.
Köszönöm szépen a bemutatást, én is üdvözlem a hallgatókat, és köszöntelek téged is. Édesné Páladina vagyok, és valóban tanítónő vagyok, illetve tanító, hittanoktató és gyógypedagógus.
Tulajdonképpen, Edina, te találkozol először a diákokkal, akik nem tudnak még írni, nem tudnak olvasni, nem tudnak számolni. Az én koromban, meg a te korodban és a mai korban milyen különbségek mutatkoznak ebben? Hogy jelennek meg a gyerekek? Teljesen analfabétán, vagy pedig már van azért előképzettségük az óvodából?
Hál' Istennek, ma már azért az óvodákból jönnek a gyerekek. Most a legújabb törvények szerint, ugye most már 3 éves kortól kötelező gyakorlatilag óvodába járni, így azért nem teljesen ilyen értelemben tudatlanul érkeznek az iskolába. Nagyon-nagyon sok mindenre felkészítik őket az óvodákban, nagyon jó tapasztalataink vannak ezzel kapcsolatban. Ami nehézséget szokott okozni, hogy nagyon sokszor valahogy a családokban, szülőkben van egy olyan kialakult kép, hogy minél hamarabb tud olvasni, írni a gyermek, annál okosabb, annál könnyebb lesz neki az iskolában.
Na épp erre akartam rámutatni. Az én korosztályomban, amikor én voltam óvodás, akkor nem tanítottak bennünket agyon már óvodába, hogy már készen mentünk oda, és mégis tudunk írni és olvasni.
Így van, így van. Én egyébként ebben konzervatív vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az óvodának sem ez a feladata, ezt az óvoda egyébként nagyon jól tudja, és nem is ők szokták előre tanítani a gyermekeket. Inkább ez egyféle családi gondolat, elvárás. Nyilván van olyan eset egyébként, amikor a gyermek tényleg magától érdeklődik, és tényleg magától jár utána a betűknek, számoknak. Én azt gondolom, hogy ez ugyanúgy van, mint mondjuk a járás tanulásnál, hogyha elbírja az izomzata, ha magától áll fel, akkor az egészséges. De ha nem bírja el, akkor kárt okozunk ezzel.
Tehát akkor arra biztatod a szülőt, hogy ne essen kétségbe, hogyha a gyerek nem készen írva, olvasva, számolva jelenik meg nálad az első osztályban.
Sőt, én inkább arra biztatom a szülőt, hogy ne is így jelenjen meg, ha csak nem nagyon a gyermek szeretne így megjelenni. Nekem 3 gyermekem van, eddig 2 már beiskolázott lett, egészen nagy most már a legnagyobb 14 éves, és egyik sem tudott se írni, se olvasni, amikor iskolába kerültek, és el kell mondanom, hogy mind a kettő nagyon izgalmasnak tartotta éppen ezért az első osztályt, és nagyon a nagylányom kifejezetten rajong a könyvekért, tehát ő akár 100 oldalt is egy nap elolvas. A középső gyermekem rajongásnak még nem nevezném, de nagyon szépen érthetően olvas, és érti, amit olvas, pedig nem volt előképezve.
Kedves hallgatóink, Édes Edina tanítónővel beszélgetünk az írástudatlanság elleni harc világnapja alkalmából, ami szeptember 8-a, magáról az írás és olvasás számolás tanításáról. Ezt a beszélgetést egy pár perc zenehallgatás után újra folytatjuk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Kaleidoszkóp hallgatóit. Szeptember 8-a az írástudatlanság elleni harc világnapja. Beszélgető társam Édes Edina tanítónő, akivel ezt feszegetjük, hogy az írástudatlanság mi is tulajdonképpen. Diszfunkciókról hallottam én. Milyen diszfunkciók vannak, ha erről tájékoztatnál engem és a hallgatókat?
Az írás és olvasás tudással kapcsolatban a diszfunkciókról a szülők már nagyon sokat szoktak tájékozódni, legfőképpen félelemből, hogy mi ne legyen, mivel ne találkozzanak az iskolában. Ez a diszlexia, diszkalkulia és diszgráfia.
Na, ezek mit akarnak?
Ezek tulajdonképpen azt akarják, a diszlexia, hogyha az olvasással van valamiféle zavar, az olvasás megértésében, magában az olvasás technikájában lép fel egy olyan zavar, hogy emiatt nem érti a kisgyermek, amit olvas, ami nyilván a továbbiakra nézve ez komoly problémát okozhat neki majd a tanulásban.
és már is csatlakoznék hozzá, hogy a későbbiekben is szokott ez elég sok gyereknél jelentkezni, nem csak kisgyerekként.
Igen, hát ez, mivel olvasászavarról beszélünk, ez általában az iskolában derül ki. Ennek vannak azért megelőző jelei az óvodában, de akkor ezt azért nehéz észrevenni, leginkább az iskolában diagnosztizálható. A diszgráfia az inkább az írásban jelenik meg, vagy leginkább az írásban jelenik meg. Az első tünete egy csúnya íráskép, amit esetleg nem tud elolvasni a gyermek, vagy egy állandósult helyesírási probléma, amivel küzd. A diszkalkulia pedig a számolásban fedezhető, vagy észlelhető fel. Alapvető tünetei például, amikor a negatív műveleteket nem nagyon értelmezi a gyermek, nem érti, nem tudja elhelyezni számegyenesen, ha visszafelé számolunk, vagy a kivonásban, későbbiekben, az osztásban, és hát bonyolultabb műveletekben ez bizony nagyon, nagyon feltűnő lehet, a mennyiségeket sem észleli. Ezek nyilván olyan diszfunkciók, amik valami miatt kialakulnak. Lehetnek ezek másodlagos tünetek is, hogyha például egy erőltetett írás, olvasás, tanulás előzi meg magát az iskolai tevékenységet, de más eredetű is lehet, ami nem egy elhibázott pedagógia, hanem egyszerűen akár egy születési oxigénhiány, vagy bármilyen más eredetű háttér.
Egy normál első osztályban, ahol ott ül neked 30 gyerek, tudsz differenciáltan tanítani? Például az egyikről kiderül, hogy nagyon gyenge, a másikról nem. Van módod a differenciálásra, vagy neked mindenkit ugyanúgy kell előre vinned?
Van módom a differenciálásra, én csak is úgy tudom elképzelni a tanítást, hogy differenciálok, hiszen hiába nagyon jó az óvodai előképzés, és a szülők is mindent megtesznek, egyszerűen a gyermekek személyisége adja, hogy bizonyos dolgokat egészen máshogy tudnak, más szinten vannak, muszáj differenciálni, én ezt nagyon élvezem is.
De akkor a másik gyerek meg unatkozik.
Nem unatkozik, mert a differenciálás az azt jelenti, hogy neki egy olyan feladatot adok, amit ő éppen jókedvűen elvégez, még esetleg a másikat egy kicsit megsegítem, vagy pont fordítva. A lényeg az, hogy mindenki olyan feladatot kapjon, amiben biztonságosan jól érzi magát, esetleg egy icipicit megemelve azt a lécet, ahol már küzdenie kell. Ha ilyen feladatot kapnak, akkor lehet differenciálni, mert akkor biztos, hogy lekötik magukat az órán.
Kedves hallgatóink, Édes Edina tanítónővel beszélgetek az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja alkalmából a Halas Rádió Kaleidoszkóp magazinjában. Hallgassanak továbbra is bennünket, egy pár perc zene után visszajövünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a Kaleidoszkóp hallgatóit újra, Édes Edina a vendégem, aki általános iskolai tanítónő, és az írástudatlanság elleni küzdelem nemzetközi napja szeptember 8. alkalmából beszélgetünk az írásképtelenségről, számolásképtelenségről, olvasásképtelenségről, és ennek a tanításáról, javításáról. Kedves Edina, hogyha kitekintünk a nagyvilágba, mindenütt egyformán jelentkezik ez, hogy a gyerekek nem tudnak írni, olvasni, számolni, vagy azért vannak különbségek?
Különbségek abban is vannak, hogy nyilván nyelvterületekként más az igény. Azért még ma is vannak olyan nyelvek, amelyek nem annyira az írásbeliségre alapulnak, inkább a szóbeliségre.
Elnézést, hogy közbe is szólok, de én egyszer úgy olvastam, hogy amikor nyelvészetet tanultunk, több ezer nyelv van a földgolyón, de csak 300 nyelvnek van írásbelisége.
Így van. Pont erre utaltam én is, hogy nyilván ez számunkra probléma, akik nagyon is az írásbeliségre alapozzuk a tájékozódásunkat. Ha belegondolunk egy ügyintézésben, ott muszáj, hogy értsük egy adatlap kitöltésének az útmutatóját, tehát egyszerűen, ha nem értjük, akkor vagyunk funkcionálisan analfabéták, ugye ezt a szót szoktuk erre használni, aki tud olvasni, írni, de nem tudja értelmezni mondjuk egy adatlap kitöltését, és nem tud tájékozódni. De vannak a világon olyan országok, ahol ha ez a funkció nincs meg, ettől még nem neveznénk analfabétának, hiszen nem funkcionálisan analfabétának, bocsánat, hiszen nem erre alapul az ő társadalmuk, vagy az ő nyelvük. A nyugati társadalmakban azért ez nem így van, ott nagyon fontos, hogy mindenki, lehetőség szerint mindenki ne csak az olvasás és az írás technikáját sajátítsa el, mert abból még mindig kialakulhat egy másodlagos analfabetizmus, aki megtanulta, de nem használja és elfelejtődik. hanem hogy funkcionálisan is jól tudja használni, mert bizony ez akár a munkahelykeresésben, akár bármilyen gyakorlati életben nagyon komoly különbségeket eredményezhet, nem csak Magyarországon ez így van, a világ bármely országában talán, hiszen könnyebben tájékozódik, könnyebben megfelel az elvárásoknak, magabiztosabb lesz, nem érzi magát elveszve, érti a jelzéseket. Tehát azt gondolom, hogy nekünk az iskolában nyilván ez egy távlati cél, de alapvetően ez az egyik fontos célunk, hogy a gyermekeket úgy tanítsuk, úgy neveljük, hogy később, majd amikor a saját önálló életvezetésüket gyakorolják, akkor ebben sikeresek legyenek.
Most a segítségeddel kitekintettünk a nagyvilágba. Hol áll Magyarország?
Magyarország, hát vannak különböző felmérések, funkcionális analfabetizmus szempontjából talán 1-2% körül van azoknak a száma, akik nem tájékozódnak igazán jól. De van olyan felmérés is, ami ennél sokkal nagyobb számot mutat, 20-30%-ot. Nyilván ez az életkortól is függ, hiszen azért nagyon felgyorsult a társadalmunk. Tehát lehet, hogy 20-30 évvel ezelőtt nem voltak ilyen nagy elvárások az olvasás-írás terén, mint ahogy ma. Gondoljunk csak mondjuk a számítástechnika adta lehetőségek ismeretére. Azért egy bizonyos kor után nagyon nehéz már az idősebbeknek tartani ezt a szintet.
Kedves hallgatóink, Édes Edinával beszélgetünk az írástudatlanság elleni küzdelem világnapjáról. A beszélgetésünk következő részében még térjünk rá, kedves Edina, arra, hogy milyen segítség van tulajdonképpen az ezeknek a megjavításában, kiküszöbölésében. Egy rövid zenehallgatás után folytatjuk is ezt a beszélgetést, úgyhogy önök, kedves hallgatóink, maradjanak továbbra is velünk.
Halasi Kaleidoszkóp. Színes, kedves, hasznos információk városunkból.
Köszöntöm a hallgatókat a Kaleidoszkóp magazinban. Szeptember 8-a az írástudatlanság elleni küzdelem napja. Édes Edina a vendégem, akitől sok mindent megtudtunk az írástudatlanságról. Beszélgetésünk befejező részében arról beszél, hogy milyen módjai, milyen lehetőségei vannak annak, hogyha korán vagy későn felismeri szülő vagy saját maga az egyén az, hogy nem tud írni, nem tud olvasni, nem tud számolni, vagy ezen javítani akar. Hova forduljon, milyen lehetőségek vannak? Azaz, a te lehetőségeid meddig nyúlnak, és mikor kell szakemberhez küldeni?
Ez egy nagyon-nagyon fontos kérdés, amit feltettél, de ha megengeded, akkor én egy lépéssel visszalépnék, és még egy megelőző dolgot szeretnék elmondani, ami talán a legfontosabb, talán még az én dolgomnál is sokkal fontosabb, hogy tulajdonképpen az a célunk, hogy a gyermekek olvasóvá váljanak. És amit az iskolában tapasztalunk, hogy esetleg probléma van, az már a folyamatnak a része. Ezt megelőzi az, hogy a gyermek szereti például a meséket hallgatni, amikor még nem tud olvasni.
Ebbe egy pár éve belépett Harry Potter.
Igen. Tehát azt gondolom, hogy ez, ha egy hasonlatot szeretnék mondani, akkor például az anya, amikor megszületik a kisgyermek, akkor már konkrétan kézbe veszi, foglalkozik vele. De nagyon fontos az a 9 hónap, amikor még nem tudja kézbe venni, de nagyon nem mindegy, hogy akkor az édesanyja mit tesz. Ugyanígy van a kisgyermekkel is, aki még nem jár iskolába, nem tudjuk, hogy lesz-e probléma, reménység szerint nem, de lehet. De nagyon-nagyon fontos a megelőző időszak. Én azt gondolom, hogy a legjobb, amit tehetünk, hogyha rengeteg mesét olvasunk a kisgyermeknek, nem nézünk vele, hanem olvasunk, nyilván nézünk is, tehát nem vagyok annyira naív, hogy ez kiküszöbölhető legyen, de az olvasás nagyon fontos. Ugyanis amikor a gyermek mesét hallgat, akkor belső képek alakulnak ki az ő kis fejecskéjében, elképzeli a mesét, amikhez elkezd érzelmileg kötődni. És majd amikor ő olvasni fog, kezdetén az olvasás technika nagyon sok energiát fog felemészteni, de ha ezek a képek már automatikusan jól indulnak a szöveg hatására, akkor nagyon hamar olyan sikerélménye lesz, hogy elkezdi érteni, amit olvas, és elkezdi élvezni, szeretni. És itt a kulcs. Én azt gondolom, hogy gyakorlatilag mindegy, hogy hány évesen tanul meg az a gyermek olvasni. Láttam már olyan nagy csoportost, aki olvasott, de később nem szeretett olvasni. És láttam elég sok olyan gyermeket, aki első osztályban tanult meg, hagyományos tempóban olvasni, és rajong a könyvekért, mert nagyon sok mesét hallgatott, és ezek a képek, ezek gyönyörűen előjönnek az ő fejében. És egyébként a 70-es években egy tanulmányban meg is fogalmazták, hogy azok a kisgyermekek, akik minden nap mesét hallgatnak, azok, amikor iskolába kerülnek, akár másfél évvel előrébb járnak anyanyelvi szinten a többi gyermekhez képest.
Szavaidból azt veszem ki, hogy a kései segítségtől sokkal fontosabbnak tartod a megelőzést, a prevenciót.
Így van, így
Most
van.
Még a riport vége felé egy pár szót azért a segítségről is mondj.
Ha az iskolába bekerül egy kisgyermek, és ott kiderül, elég hamar kiderül, a betűtanítás kezdetén már kiderül, hogy valami probléma van. Ez leginkább ott lelhető fel, hogy az irányokat térben, síkban nem jól észleli, hogy az apró különbséget nem veszi észre betűk között, ez előtte nyilván képekben mérhető inkább, akkor mi, ha ezt észrevesszük, két lehetőségünk van, ha meg úgy ítéljük meg, hogy mi magunk is tudunk segíteni, a kompetencián kiterjed erre, akkor fejlesztő feladatokat, egyéni megsegítést fogunk a gyermeknek nyújtani, ha nem, akkor pedig mi is szakemberhez fordulunk, amiben az iskola ilyenkor mindig partner. Nekünk a központi általános iskolában van saját fejlesztő pedagógusunk, gyógypedagógusunk, aki azonnal ott van és segít nekünk, vagy ha ő nem tud, ha egy bizottsági felmérés szükséges, akkor pedig ezt az utat egyengeti előttünk. Azt gondolom, hogy ez nagyon-nagyon fontos, hiszen ha valaki diszlexiás, akkor is óriási jövő áll előtte, ugyanúgy, akár egyetemet, bármit elvégezhet, hogyha ezt ügyesen kezeli, megtanulja ezt a diszfunkciót mégis jól használni, később kompenzálni, bármelyik álma valóra válhat még ettől függetlenül, de nekünk ebben nagyon fontos felelősségünk van.
Kedves hallgatóink, az írástudatlanság elleni küzdelem világnapja alkalmából Édes Edina tanítónővel beszélgettünk erről a problémáról. Nagyon köszönöm, hogy ezeket elmondtad, esetleg a szülők tanácsokat kaptak tőled. Kedves hallgatóink, önök a Kaleidoszkóp magazint hallották, legyen jó napjuk, és hallgassák továbbra is a Halas Rádió műsorát.
Köszönöm a lehetőséget.
Viszont hallásra.
Viszont hallásra.